Kegyelmékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. A 130. Zsoltár első versszaka így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz élő Isten. Amen. Isten igéjét Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből olvasom a 2. fejezet 19-től a 24-ig terjedő verszakait. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember őt, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Most foglaljuk el a helyünket is. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked az életünket, köszönjük neked az újra meg újra reánk virradó napot, az újabb lehetőségeket. Köszönjük neked a te gondviselésedet. Köszönjük neked, atyánk, egymást, házastársunkat, gyermekeinket, unokáinkat, barátainkat, és köszönjük neked a te igédet. Urunk, hisszük, hogy a te igédnek valóban isteni ereje és hatalma van. Hisszük, Urunk, hogy az a mi életünkbe is kiáradhat, és vezetheti, irányíthatja azt. Kérünk, atyánk, hogy áld meg most ezt az Isten tiszteletest, kérünk a te igédért, áld meg a hadd jusson el kedvünkig. Áld meg bennünket, ige hallgatókat, hogy mindent ki tudjunk kapcsolni, és egyedül csak te leáll, tudjunk odafigyelni. Maradj velünk, Jézus Krisztus nagy nevéért kérünk téged. Amen. Ige hirdetésre készülve a 459. dicséretünket énekeljük el, annak a negyedik verszakát, a 459-es számú énekünk negyedik verszaka így kezdődik. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szemét, követni, híven, mint ő, Atyám parancsol.
Lelkének segítségül hívásával kívánok előttetek bizonyságot tenni az előbb hajlott ige szakasz, valamint Jób könyve a 34. részének a 32. verse alapján. Most egy utóbbi ige verset hallgassuk meg. Te taníts meg arra, amit én nem látok. Ha álnokságot követtem el, nem teszem többé. Eddig Isten hívott. Kedden délelőtt a Kamara erdei ülése otthonában Isten tiszteletünket meglátogatta a Budapest belső kelemföldi egyházközség egyik presbitere, aki egyúttal a diakóniai szolgálatnak is vezetője. Most került a munkahár élére, és azért jött el az idősek otthonába, mert a gyülekezetéből asszonytestvérek rendszeresen szolgálnak ott. Igen, ilyen sajátságos helyzet állt elő évekkel ezelőtt, és azóta nem változott, hogy a Kamara erdei idősek otthonában budaörsi lelkész tartja az istentiszteletet, és kelemföldi asszonytestvérek segítenek az ottani időseknek eljutni az istentisztelet helyére. Föltehetnénk a kérdést, talán nincs munkájuk ezeknek a segítőknek, hogy ilyesmire is ráérnek? Unatkozó emberek? Éppen elég tennivalójuk van. Egyikőjük például több gyermekes, munkahelyen is dolgozó édesanyja. Csak éppen tele van a szívük hálával Isten iránt, hogy Jézus Krisztus által a gyermekei lehetnek, hogy hozzá tartozhatnak, és ezért készek voltak szolgálatba indulni akkor, amikor a küldő szó eljutott hozzájuk. Múlt vasárnapi istentiszteletünkön Jézus Krisztus erre figyelmeztetett bennünket, az aratnivalósok, a munkáskodékkel is. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat a maga aratásába. Ugye belefoglaltuk ezt a kérést is imádságainkból elmúlt napokon. És belefoglaljuk ezután is. Egy héttel ezelőtt azonban arra is felfigyeltünk, hogy előtte tehát buzdítja Jézus a tanítványokat, hogy imádkozzanak munkásokért. De a következő fejezet elején már arról olvashatunk, hogy őket küldi ki a aratásba. Aki szívtől jövően imádkozik munkásokért, az bizony ne lepődjön meg, ha aztán ő maga is késztetést érez az indulásra. Kit küldjek el? Kérdezte Isten egykor Ézsaiás próféta elhívásakor. És itt vagyok, hívj engemet. Válaszolt Ézsaiás a kérdésre, és így lett belőle proféta. Ma is kérdés, kit küldjek? Kit küldhetek el? Nem feltétlenül prófétának. Nem kell, hogy mindenki proféta legyen. De vannak szolgálatok, még bőven és lehetőségek a szolgálatra, a gyülekezetben és a körülöttünk lévők között. Kit küldjek el? Kit küldhetek el? Ki megy el például az idősek otthonába, kamaraerdőre vagy rúghelyre segíteni? Vagy ki megy el a gyülekezetünk öregjeihez, betegeihez? Vagy éppen ki kész arra, hogy kézbe vegye a gyülekezeti hírlevelünk szerkesztését? Hallottuk most a Szentírásból Pál apostol Filippi beliek sorait. Ha az Úr is úgy akarja, akkor elküldi Timóteust hozzájuk, hogy hírt kaphasson felőlük. Timóteus tehát el lehetett küldeni. De miért? Milyen munkás volt ő? Gondoljuk most végig azt, amit Pál apostol ír róla. És közben azt is megláthatjuk, hogy milyen kísértések között kell végeznünk a munkásoknak, a szolgálatoknak, hogy milyen harcai küzdelmeik lehetnek. És ezeket megismerve konkrétan tudunk imádkozni és értük egymásért. Milyen munkás volt hát Timóteus? Az első, amit Pál apostol ír róla, az az, hogy olyan munkás volt, aki őszintén törődött a filippiek ügyeivel. Pál apostol börtönben volt, amikor ezt a levelet írta. Jézus Krisztusért viselte a bilincseket. A munkatársai közül többen is kapcsolatban maradtak vele a fogsága idején. És Pál mégis Timóteus küldi el a filippi gyülekezethez. Vagy miért? Azt megtudhatjuk a Szentírásból, hogy érzelmi szálak is küldték az apostol Timóteushoz, hiszen úgy ír róla, hogy szeretett fiam. Szinte apa gyermek kapcsolat alakult ki közöttük. De a mostani kiválasztásánál mégsem ez volt a döntő szempont. Ő ítélte olyannak, aki őszintén és elfogadatlanul egyedül a gyülekezet érdekét tartja szem előtt. Az eredeti, tehát görög szövegben Timóteus magatartását, ezt a magatartást, hogy törődött a filippiek ügyeivel, ugyanaz a szó jelöli, mint a levél későbbi részében, a 4. fejezet 6. versében szereplő aggodalmaskodás, amitől pedig óhainti Pál a gyülekezetet. Semmiért se aggódjatok, olvashatjuk ott a 4. fejezetben. De hát a két magatartás között óriási különbség van. Timóteus nem önmagáért aggódik, hanem a gyülekezetért. Távol van tőlük, de a távolból is nyomon követi a gyülekezet életét. Figyelemmel kíséri a helyzeteket. És ez a figyelmes, velük törődő, felelős szeretet és a sorsukkal való azonosulás teszi alkalmassá Timóteust a küldetésre. Ezt a szempontot világítja meg Pál apostol a másik oldaláról, egy kissé talán keserny és megértéssel, amikor azt írja, a többi munkatársam a maga dolgait részesíti előnyben, nem a Krisztus Jézusét. a többi munkatárs nyilván ugyanazt hirdette, amit Pál apostol. És arról sem olvashatunk itt legalábbis, hogy hűtlenné váltak volna az apostolhoz. Tehát nem ilyenek miatt maradnak ők ki, hanem azért, mert bennük nem volt ott az az odaadás, amelyet Timóteuskor megfigyelhetett Pál apostol. Az a gyülekezet ügyét, a maguk elé helyező szeretet, amely Timóteuskor viszont ott munkálkodott. A többieknek a munkájukra az volt jellemző, Pál apostolnak a soraiból ezt terül ki, hogy a munkájukba a maguk szempontjai is belekeveredtek. Hasonló módon írt Pál apostol azokról az igehirdetőkről, akikről a levele elején olvashatunk, akik az apostol fogsága helyén működtek és Krisztust hirdették. De azt írta ott az apostol róluk, hogy hiúság és dicsőség várt legyettelünket. Miért Timóteust választotta az apostol? És miért nem a többieket, többiek közül valaki? Talán arra is gondolhatunk, hogy a többiek, ezek a munkatársak, családjuk, azt, akik egyéb okok miatt vonakodtak-e hosszú és fárasztó úton járó küldetést vállalni. Tehát egyedül Timóteus az, ez terül ki Pál apostol soraiból, akinek fontosabb a gyülekezet, mint a maga ügyének a rendbehozása. Aki kész vállalni a feladatot akkor is, hogyha az neki kényelmetlenséget és lemondást jelent. De a többi munkatársról alkotott véleményből közvetve az is kiderült, hogy amikor Timóteus a gyülekezettel őszintén törődik, akkor a Jézus Krisztus dolgait részesíti előnyben. Vagyis azért tud így gondolkozni a gyülekezetről, mert életében első helyen Jézus Krisztus van. Őt szeretné fejjel kezdőből, odaadással szolgálni. Pál azért bízik Timóteusban, mert ő a népszerűség keresése helyett azzal törődik, hogy a gyülekezet megtalálja Krisztus útját, és arról lenyűgözzön. De még többet is ír az apostoli Timóteusról. Azt is írja róla, hogy Timóteus kipróbált ember. Eddig arról szólt, hogy önzetlen munkása az Úrnak. Az önzetlenség azonban lehet időszakos fellángolás is. De a szolgálat jó elvégzéséhez a másokkal való törődésnek életformává kell lennie. És Timóteus esetében azt választ. De hogyan alakulhat a másokkal való törődés életformája? Biztos, hogy mindnyáján tudjuk azt, hogy például az új hidakat próbálnak nekik alá, mielőtt átadnák a pontalmakat. Az ember esetében is, a mi esetünkben is, különböző terhelés is, próbák során születik meg ez a megbízhatóság, amiről itt Timóteus esetében az apostol szól. Isten beleenged bennünket próbákba, pontosan azért, hogy megbízható, hiteles emberekké formálódhassunk. És itt van helye, és itt lehet segítségünkre az az imádság, amelyet pedig jó könyvéből olvastunk. Te taníts meg arra, amit én nem látok. Ha álmosságot követtem el, nem teszem tudni. jobbról tudjuk, hogy mindenét elveszítette. Anyagi javakat is, gyermekeit is. Végül még súlyos betegség is gyötörte őt. Kemény próba alatt kellett folytatnia az életét. És neki mondta az egyik barát ezt az imádságot, hogy te taníts meg arra, amit én nem látok. Ha álnokságot követtem el, nem teszem többé. Jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk ezt az imádságot, és hittel el tudnám mondani. Azért, hogy ezekből a terhelési próbából megbízható, hiteles személyekért kerülhessünk ki. Mi van ebben az imádságban? Először is alázat. Annak beismerése, hogy vannak az életünkben dolgok, amelyeknek értelmét nem ismerjük, amelyeket át nem látjuk. Jobb is emiatt gyűlölni. Nem látja át, hogy miért is kell annyit szenvedni neki. Az Ószövetséget olvasva láthatjuk azt is, hogy a választott nép is tele van miértekkel. De maga Mózes is felteszi a kérdést Istennek, miért küldtél engemet ide? Betegségekkel küzdve, veszteségekkel szembesülve, hogy összefutálni, miért a vonala is. És akkor belőlünk is feltörnek a miért kérdések. Álljunk ilyenkor alázattal Isten elé. Valljuk be neki, Uram, nem értem sorsomat. Összekeveredett bennem minden. Nem értem, miért történnek velem és körülöttem ilyen dolgok. De ha valamit nem értek, az nem azt jelenti, hogy értelmetlen. Csendben figyelek rá, Uram. Ebben az imában vágyakozás is van. Törekvés arra, hogy megérthessem, átláthassam a dolgokat. Vágyakozom átfogó ismeretre. Jó lenne jobban ismerni magamat, az ember titkát, Isten akaratát. Az imádkozó ember kedves utat. Tudja, hogy noha csak tükör által homályosan, de már valamit megláthat az Isten titkaiból. Reményik Sándor írja egyik versében az a címe is, hogy a szőnyeg visszája, a világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a visszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valami. Ez az ima hitvallás is. Annak megvallása, hogy Isten az, aki átlátja a dolgokat. Ő belülről lát. Ő tudja, mi miért történik. És ő taníthat meg erre minket. Jobb könyve egy előtörténettel kezdődik. Mennyei színnel, és enélkül a mennyei jelenet nélkül valóban értelmetlen lenne mindaz, ami Jobbal történik. Ez az ima azt kéri, hogy földi sorsunkat, életünket mi is mennyei összetűzésben láthassuk meg. De ez az ima önmagunk odaszállása is. Ha álnokságot követtem el, nem teszem többé. Annak felismerése, hogy a bűn, a gonoszság az nem csak rajtunk kívül van, hiszen a világban úgy észrevesztük, hogy mennyi gonoszság van. Az elsősorban bennünk van. És mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a másikat, a mellettünk élők vádoljuk, a bajok, a nyomozóságok miatt, szülők a gyermekeiket, gyermekek a szüleiket, házastársainkat. De a szív szerint imádkozó ember felismeri azt, hogy az életét saját bűnei rontsák el. És hogy ezek a bűnök hatással vannak körülötte életben is. És ezért születik meg benne az elhatározás, amelyel odafordul az Úrhoz, hiszen az ő segítségével lehet ez valóság, hogy ha gonoszságot cselekedtem, többé nem teszem. Hogyha ilyen lelkületen, imádkozva fogadjuk a próbákat, akkor mi is megtapasztaljuk azt, hogy a próbák közben az Isten csodálatosan meggazdagít bennünket. Lelki kincseket, lelki értékeket munkál bennünk, és azt pedig el akarja venni, ami akadályozza a vele való kapcsolatunkat. Tanuljunk hát meg ezt az imát, és nyomorúságaink, szenvedéseink közben, amikor a mi Urunk terhelési próbálnak tett rá bennünket, akkor imádkozzunk mi is, hogy kipróbált emberként vehessünk részt az Isten országa építésében, a gyülekezeti szolgálatokban, minél többen az ő dicsőségére. Amen. Ünket keressük meg, és az első versszapát énekeljük. Jézusom, ki árva jelten, megváltozta az ügyületen, kárdítottul oktávonra, bűnös kívánra, vettel. Ami történt velünk, vagy éppen szerettünkkel. Nem értjük azt, ami körülöttünk, a világban folyik. Mi miért történt úgy, ahogy. És tele vagyunk miért kérdésekkel. Megvalljuk neked, hogy nem tudunk mit kezdeni sokszor a nehézségekkel, a szenvedésekkel, a nyomorúságokkal. De köszönjük neked, hogy most is tanítottál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy megérthetjük, te ezeket is be tudod építeni, és be akarod építeni a te csodálatos munkádba, és hogy ezeket is te úgy tudod használni, hogy a javunkat szolgálják, hogy közben mi meggazdagodunk lelkiekben, lelki kincsekben és értékekben. Úrunk Istenünk, köszönjük ezt neked, és segíts, hogy felfedezhessük ezt hétköznapjainkban is, amikor velünk történnek olyan dolgok, amikor minket próbálsz meg. Hadd láthassunk meg ezek mögött is téged. Hadd láthassuk meg, ki is vagy te valójában. És hadd érthessük meg, akkor, amikor te ennek látod, hogy miért is engedsz meg bizonyos eseményeket, dolgokat az életünkben. Köszönjük, hogy most ígédből megérthettük, azt szeretnénk, hogyha mi is kipróbált emberek kiformálódhatnak. Olyanokká, akik nem a maguk dolgaival törődnek állandóan, hanem akiknek fáj, hogyha mellettük a másik szenved, akik észrevetik a bajban lévőt, és készek odalépni hozzá. Urunk, köszönjük, hogy itt a gyülekezet közösségében ilyen emberek is szeretnél bennünket formálni, szeretnéd, hogyha így tudnánk ott állni egymás mellett. Urunk, kérünk téged, segíts szent lelked által meglátni vétkeinket, mulasztásainkat, fogyatékosságunkat, hogy a bajokért, a hibákért, a közönyért ne a másikat vádoljuk, hanem hagyhatjuk magunkba szállni, odafordulni hozzád, hogy a te világosságodban megláthassuk, mi hol tartunk, hogy mi hogy viszonyulunk igazából a körülöttünk lévőkhöz. Segíts nekünk abban is, hogy engedjük át magunkat egészen a te kezedbe, hogy tisztogathass bennünket, hogy a te megszentelő munkádat végezhess bennünk. Urunk, köszönjük, hogy arra méltesz bennünket, hogy munkatársaid legyünk. Köszönjük, hogy mindegyik önket hívsz erre, és alkalmassá akarsz tenni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne álljunk ellent a te munkádnak. Maradj velünk továbbra is, kérünk, szeretetettel, szent lelked által. Légy ott a betegjeinkkel, te légy áldott orvosuk, és kérünk téged, hogy te légy gyászoló testvéreinkkel is, kötöd be sebeiket, töröld le könnyeiket, vigasztald őket, áradj békességedet szívükbe, erősítsd meg őket, hogy hadd tudjanak ők is hozzád fordulni, és a miért kérdést is neked tegyék fel, és tudjanak csendben várni a te válaszodra. Maradj velük, kérünk, irgalmas szeretetettel, áld meg egész gyülekezet, amiket egyházunkat népünket, egyszület féltél az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Imádkozzuk együtt most, a mi Urunk mondta meg imádságot. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, Órától Isten tiszteletet tartunk, szerdán 9 óra érkezettel nyugdíjas délelőttünkben, este 6 óra 15 percben a felnőttek számára tartunk optimációs előkészítőt. Csütörtökön este 6 óra érkezettel gyülekezeti videórákat tartunk, pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk optimációs előkészítőt, 6 órától ifjúsági videórát, 7 órától pedig videórákat tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz Isten tisztelet, ezzel együttünkben a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára tartunk gyermekisten tiszteletet. Szeretettel hívjuk a testvéreket. Egy hét múlva, tehát vasárnap délutánra, ima órára, tehát a következő vasárnap délután 4:30-kor ima órát tartunk. Presbiter testvéreket emlékeztetem arra, hogy hónap első hétfője lesz a holnapi napon, és így gyűlést tartunk. Szeretettel várjuk őket a gyűlésünkben. Szeretném megosztani nagy örömünket is a testvérekkel, amelyért bennünket múlt vasárnap, amikor is délután családi istentiszteletet tartottunk, és ezen a családi istentiszteletünkben 23 gyermek vett részt hozzátartozóikkal együtt. Isten nagy dicsőség ezért. Hordozzuk őket is imádságainkban, és ezeket az alkalmakat is, tehát a családi istentiszteleteket is, minden hónap utolsó vasárnapján délután lesznek ilyen alkalmak 4 órai kezdettel. Ezt vihetjük és mondhatjuk tovább, hogy hát minden hónap utolsó vasárnapján délután 4 órától családi istentisztelet lesz itt a legnagyobb istentisztelet. Kiskori presbiterképző alkalomra is sor kerül ebben a hónapban, egész pontosan február 19-én vasárnap délután 3:00-kor a Váci Református Egyházmegyében. Egyházmegyénk ebben az évben is megszervezi a presbiteri és gyülekezeti munkás heteket. Március 6-ától 10-ig, illetve 13-ától 17-ig Mátraházán. Ezeknek a heteknek a programját, mind a két héten ugyanaz a programja, kitettük a hirdetőtárlánkra is, tehát megnézhetjük ott, éljünk a lehetőséggel. Hiszen ilyenkor így elvonulva, csendben, Isten előtt nagyon sokat gazdagodhatunk. Az elmúlt héten ragadalom mellett is meg kellett állnunk. Kedves gyülekezeti tagunktól Kovács Istvánné Panni Erzsébettől búcsúztunk, aki 1921. február 25-én Baramsallón született, és 1922. január 27-én Úristennel el. Isten áldja és vigasztalja meg a megszenvedett kérdéseket. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Azzal együtt, hogy az elmúlt vasárnapi gyülekezeti perselyben 14.440 forint volt, a diakóni perselyben pedig, amelyet építkezésünket segíti, 8.510 forint volt. Szeretném arról is tájékoztatni a testvéreket, hogy az elmúlt hónap, tehát a január hónap hogyan is alakult pénzügyi szempontból itt a gyülekezetünkben. A teljes bevétel összege, amelyben benne vannak a perselypénzek, tehát a rendes perselypénz és a diakóniai perselypénz, fenntartói járulékok, illetve a kamarázai perselytét is 216.570 forint. A kiadásunk összeg az elmúlt hónapban, és ez nagyon elgondolkoztató az előbbi adathoz viszonyítva 399.940 benne vannak a közüzemi díjak, telefon, internet, közlekedési díjak, reformátusok lakjának a díja, a munkabérek és a munkabérek is. jó lenne, hogyha tovább gondolnánk ezt, és levonnánk a megfelelő következtetést ezekről az adatokból. Most pedig énekléssel fejezzük be Isten tiszteletünket, a 338. dicséretünket, és énekeljük el mind a végzásokában, 338. dicséretünk így tetszik, lelki kívánunkban Jézus részvelem, el ne támogatok szépen. Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten megy.